Amiben több, illetve más és egyedi Radnóti költői és kritikusi vagy esztétikai szemléleti gyakorlata, az az, hogy ő nagyon szépen összhangba tudta hozni a homo moraliszt és a homo esztétikuszt, hiszen az esztétikum nem csak a nyelvi anyag művelése és a művelés minősége volt a velejárója ebben a gondolatrendszerben, hanem az erkölcsi élet minősége is. Nagyon jól rávilágít erre a korábban szintén nem tárgyalt rádió előadásainak egyike, mert ő 1937-38-ban 9 rádió előadást tartott, akkor már Csészabó László volt a rádióirodalmi osztályának a vezetője. Tudjuk, hogy előtte Németh László vezette be ezeket a diák félórákat, amelyek ismeretterjesztő előadások voltak, de leírva önálló tanulmányok gyakorlatilag. A Lisztiusz Lászlóról írt, illetve elmondott rádió előadásában fogalmaz meg hasonló kérdéseket, és innen lehet kiemelni azt, hogy a művészembernek az erkölcsös ember léte hitelesítheti a saját művészetét. Lisztiusz László egyébként egy a barokk magyar irodalomban nagy ígéretekkel induló költő volt, de hát pénzhamisítással foglalkozott, és gyújtogatás meg emberülés vágyával bíróság elé állították, és a rábizonyítható, többször is elkövetett pénzhamisítás miatt végül felakasztották, és így kezdi ebben a Lisztiusz előadásban hangzik el ennek az elején, hogy az ember megölte a költőt. Tehát az erkölcstelen ember lehet, hogy jó költőt megölte, és a végén pedig így zárja, hogy a gonosz megölte a költészet angyalát. Ez saját sorsára is előre mutat egyébként, hogy itt már az Európában jelenlévő és terjedő gonosz a költészet angyalát, azaz nem az imitáció Kriszti krisztusi szerepvállalásban megjelenő Radnótit, hanem az angyal szerepben megjelenő Radnótit ölte meg. Erre az angyalságra, itt talán nem fejeztük be, amikor a Krisztus mintáról beszéltünk, erre az angyalságra egyébként több versében van jel. Az utolsó években született versekben 7 vagy 8 alkalommal fordul elő konkrétan az angyal motívum, elég sokszor, vagy többnyire védelmező pozitív szerepben. Talán a félelmetes angyal ez alól kivétel, amelyben a jelenések könyve pusztító angyala szerepel. Költészet és publicisztika közötti párhuzam egyébként még a kérdésre válaszolva, például az angyal motívumnál is ott van, úti jegyzetei megjelenésre szánt tárcája jelenések könyve címmel a 38-as párizsi utazásának az elején a bécsi pályaudvar jeleneteit felidézve született, és ebben is azzal az időjátékkal találkozunk, amit az ikrek havában az ikerszülés és édesanyja elvesztése traumáját is feldolgozó prózai írásában, a Pruszti mintát követő prózai írásában is megjelenik. Tehát ebben az időjátékban, a jelenések könyvében pontosan ez a félelmetes angyal már megjelenik, mint ami a versben is. És Radnótiban is ott volt, még ha a traumáknál tartunk, és ami a publicisztikájából viszont jobban kiderül, a lelki fordulás. Amit próbált elfelejteni, a 34-es öninterjújában arra utal, hogy az ikertestvér és az édesanyja elveszítésén már túl van. De hogy volt túl, hát 39-ben írta meg, aztán az ikrek havát 5 év múlva is foglalkoztatta. 40-ben jelent meg a félelmetes angyalban. Szintén arról beszél, hogy ez a benne lévő rossz, gonosz angyal, akár a bukott angyal néha hallgat benne, de néha megszólal. Sőt, anyám sírjában motoz, és kérdi, hogy érdemes volt-e. Nem szó szerint így van, de majdnem. tehát ezt ne tekintsék idézetnek, inkább egy tartalmi utalásnak. És Márai Sándor Radnóti halála után a naplójában, 46-47-es, ha jól emlékszem, az ami a naplóból kimaradt, abban olvasható az a szöveg, hogy volt az egész lényében valami angyali. Itt ezt akár szó szerint is idézhetjük. Radnótiról Márai egyébként háromszor is megemlékezett. Ez így szól, mire az imént utaltam, Radnóti Miklós versei. Van a lényében valami angyali. A legnehezebb emberi helyzetekben is világít, zsong, zeng ez a lélek. Halálig énekelt, aztán eltűnt a ködben. Tehát Radnóti lényének angyali vonásaira is felfigyelhetünk, ami meg nagyon érdekes, hogy a 30-as évek elején született neki egy kísérleti prózája, amit novella balladának hívott, az Akik alatt elfújt a szél, Akik alatt elfúj a szél címmel, amelyben szintén a helyüket nem találó, céltalan egyébként egyetemista lázadó társaság magva beszélő nevekkel, Boldog József, Boldogtalan, vagy Boldog Mihály, Boldogtalan József és Bolond Feri, meg sorra jelennek meg beszélő nevekkel a társak. Végül mindannyian meghalnak, és a felhők fölött repülve, mint egy angyallá válva nézik, hogy mi történik a földön, és végül is forradalmat akarnak csinálni, mert azt látják, hogy a kisboldogok és a kisboldogtalanok és a kisbolondokra ugyanaz a sors vár. Tehát, hogy az emberiség nem tudja önmagát megmenteni, és lehet, hogy nem is méltó a jelen formájában a megmentésre, valahogy fel kell rázni őket, és akkor az a bizonyos kő elrepül ebben a tárcában, és betör egy ablakot az Aranycsinálók utcáján, és az ott lakók csak halkan suttogják, hogy lehet, hogy forradalom van. Hát nyilván ez a baloldali úgynevezett forradalmi gondolkodásmóddal is rokonságban áll, ami egyébként jóval szelidebb volt, mint a József Attilai eme habitus, inkább mások meglátása szerint is ez a költészetében megjelenő halkszavúság a Juhász Gyuláé, Juhász Gyula hangjával rokonítja az övét. Tehát minden esetre a Radnóti lényének angyali vonásai, mondjuk a Tajtékos ég kötetben szereplő versekből is nagyon élesen kitűnik. A már említett Jelenések könyvében szintén ott van ez az angyali motívum, több önálló kis prózaepigrammának is tekinthető, vagy glosszának tekinthető napló bejegyzésében felbukkan az angyal. Még nagyon érdekes, hogy nem csak az lehet izgalmas, hogy a költészeti és a publicisztikai vonatkozások hogyan rokoníthatók egymással, hiszen itt inkább áttételesebb és esztétikai követelmények önmagára és a bírált művekre is egyaránt érvényes mércék voltak azok, amiről említést tehettünk. A naplója és a publicisztikai tevékenységek között sokkal szorosabb a kapcsolat, mert a naplójában szinte kész tárcákat találunk, kész glosszákat, kis minikritikákat, jegyzeteket, egy-egy recenziója éppen a Csészabó Lászlónak az Apai Örökség című könyvéről írott recenziója először naplóformában rögzült. Aztán a Nyugatban megjelent glosszája a Békehirdető Bolondról, az szintén naplójegyzet volt. Ez egyébként egy érdekes történet, egy újsághíre alapozott klasszikus glossza, azaz a kommentár családba tartozó műfaj, hogy hivatkozott, hogy valamelyik újságban olvasta, hogy a szomszédban a Bolondok házából egy ott lakó kiszabadult, és felmászott egy fára, ott maga köré gyűjtötte az embereket, és nagy hanggal arra kérte őket, hogy szolgáltassanak be neki minden parafadugót, hogy be tudja tömni a világ összes puskacsövét. Hát erre újra megállapították róla, hogy bolond, és visszavitték az intézetbe, és jön a párhuzam, hogy nemrég én is a békét hirdettem egy emelvényről, konkrétan a Himnusz a békéhez című verséről van itt szó, amit valóban előadott egy gyűlésen, és megállapítja a végén egy csattanóval, hogy ezek szerint, hogy kit miért ítélnek bolondnak, az éppen csak a helyzet függvénye.
Ha már az angyal motívum szóba került, vannak-e még más hasonló olyan fontos motívumok, amelyek mind a publicisztikában, mind a költészetében megjelennek?
Hát konkrét motívumokról én nem tudok beszámolni az említetteken túl. Mondom, inkább meghatározó a szemléleti párhuzam, és az a folyamatbeli párhuzam, hogy a kiforrott esztétikai értékrendet felmutatni tudó Radnóti immár kiforrott költő is lett. Tehát a kritikusi és tanulmányírói fejlődés mint egy komplementer, kiegészítő vagy törvényszerű része, nem csak párhuzama, hanem egymást erősítő volt, amiatt szinte testvére volt a költői fejlődésének. Talán ugye fel lehet vetni azt a kérdést, hogy bár nincsen olyan, hogy mi lett volna, ha. Hogyha mégis nagyobb kifutása lehetett volna Radnóti életművének, akkor milyen helyet foglalt volna el már nem töredék jellegében a publicisztika. Én azt hiszem, hogy nem tudott volna csak az újságíróitól megélni. Hát azt tudjuk, hogy egészen az utolsó időkig a nagybátyja támogatására szorult, illetve házasságkötése után Gyarmati Fanni édesapjának család támogatására, de igyekezett nem igénybe venni, és nagy szegénységben éltek ők a kis garzon lakásukban. Fanni számol be arról, hogy amikor az utolsó időkben Sík Sándor meglátogatta őket, és akkor már megkeresztelkedett, és a zsidó nagybátyjának a támogatásáról lemondott, tehát hiába utasította vissza többször, és nem kellett már akkor neki egyáltalán. Nem volt semmiük otthon, és azt írja Fanni, hogy szerencse, hogy Sík Sándor egy üveg borral és két halkonzervvel állított be, úgyhogy volt mit enniük. Tehát nem tudott volna megélni kizárólag a publicisztikai tevékenységből, mert lassan dolgozott. És ez is párhuzam, hogy amilyen lassan írt prózát, kritikát, bírálatot, olyan lassan írta ő a verseit is. Ilyen feljegyzéseire bukkanni, hogy tegnap megint sikerült egy jó fél sort írnom. Lassan formál, szinte sorról sorra, állandóan csiszolva, javítgatva. Kiegészítő tevékenysége, pénzkereseti tevékenysége volt a szerkesztés és a műfordítás. Hát a műfordításokkal is nagyon aprólékos műgonddal bíbelődve lassan haladt csak előre. Bár nagyon érdekes, hogy ő a fordítást ugyanúgy, tehát nagyon érdekes, hogy a fordításban ugyanúgy igyekezett megtartani az eredeti vers minden sajátosságát, mint ahogy egy teljesen önálló életű és érvényű magyar verset is szeretett volna írni. Tehát a kétféle műfordítói viselkedésmódot ötvözte, az egyik szerint például Kosztolányi műfordításai kiváló magyar versek, aztán Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, mások, a József Attila az eredetit kívánták jó színvonalon visszaadni, de nem az önálló versalkotás szándékával. Radnóti talán mind a kettőt szerette volna. Az Ikrekavában van is egyébként erre utalás. amikor az egyik epizódban a műfordítás kérdéseiről beszélgetnek, hogy egyszerre legyen teljesen hűséges az eredetihez, és legyen önálló értékű magyar vers is.